jelenlévő és az igényeket felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Ezékiel könyvének a 20. részéből a 30. versét olvasom. Felállva hallgassuk, akinek nehezére esik, felállni nyugodtan ülve. Így szól hozzánk Isten igéjét, ennek okáért mondja Izrael házának, így szól az Úristen, nem te, aki atyáitok módjára fertőztetitek én meg magatokat, és az ő utálatosságaik szerint paráználkodtok-e? És ajándékaitok vitelével, mikor átviszitek fiaitokat a tűzön, fertőztetitek meg magatokat minden bálványaitok előtt minden mai napig. És én engedjem, hogy megkérdezzetek engem, Izrael háza, életére ezt mondja az Úristen, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem. És ami lelketekben támad, semmiképpen nem lesz meg, hogy azt mondjátok, leszünk olyanok, mint a pogányok, mint a tartományok nemzetségei, szolgálván fának és kőnek. Életén ezt mondja az Úristen, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással uralkodom rajtatok, és kiviszlek titeket a népek közül, és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyekbe elszélettetek erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással. S vezetlek titeket a népek pusztájára, hol szemtől szembe törvénykezem veletek, amint törvénykeztem a ti atyáitokkal Egyiptom földjének pusztájában, úgy törvénykezem veletek, ezt mondja az Úristen. És átviszlek titeket a vessző alatt, és hozlak titeket a frígynek kötelébe. És kitisztítom közületek a pártosokat és az ellenem támadókat, és a földről, melyen jövevények voltak, kihozom őket, de Izrael földjére nem fognak bemenni, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ki pedig Izrael háza, azt mondja az Úristen, mindenitek járjon az ő bálványait, tehát szolgáljon azoknak, de azután bizony hallgatni fogtok rám, és az én szent nevemet többé meg nem fertőztetitek ajándékaitokkal és bálványaitokkal. Mert az én szent hegyemen, Izraelnek magas hegyén, ezt mondja az Úristen, ott fog szolgálni nékem Izrael egész háza, együtt azon a földön. Ott kedvelem őket, ott kívánom meg a ti áldozataitokat és ajándékaitoknak első zsengéjét, mindenben, amit nékem szenteltek. Kedves illatban kedvellek titeket, mikor kihozlak titeket a népek közül, és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, amelyeken elszélettetek és megszenteltetem ti bennetek a pogányok szeme előtt, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor beviszlek titeket Izrael földjére, arra a földre, amelyet fölemeltem kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak. És ott megemlékeztek útaitokról, minden cselekedeteitekről, amelyekkel magatokat megfertőztettétek, és megutáljátok ti magatokat, minden gonoszságotokért, amelyeket cselekedtetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért, és nem a ti gonosz utaitok és romlott cselekedeteitek szerint, ó Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, már egy elég hosszú ige szakasz jutott nekünk, és éppen ezért nem három dolog, hanem muszáj hét dologról beszélnem, reméljük, hogy valamennyi megmarad belőle, akkor is, hogyha nehéz ennyi minden észben tartani, de alapvetően egy dologról szól ez az üzenet, hogy sajnos mi újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat, mint amiket elődeink elkövettek. Isten viszont ugyanúgy, mint elődeink számára, felénk is irgalmas marad, rendíthetetlenül hűséges, és helyre akarja állítani a mi kificamodott és elrontott életünket. Ez ennek a szakasznak az én olvasatomban az igazi üzenete. De most nézzük végig, hogy miket is olvastunk itt az előbb ebben a 15 versben. Az első egy megállapítás erről, hogy atyáink módjára követjük el újra és újra azokat a bűnöket. Aki a történelmet olvassa és tanulmányozza, azt nagyon gyakran nem éri meglepetés. Az a film, amit talán meg tudunk majd nézni és megbeszélünk, az auschwitzi lágerparancsnok unokájáról szól, aki többek között elmondja azt, hogy az apja ugyanolyan szörnyeteg volt, és neki szakítania kellett a családjával végül, amikor rádöbbent, hogy hol él, nem tudott kitörni máshogyan ebből a körből újat kezdeni, pedig erre lenne szükség. Sokan vannak, akik úgy érzik, hogy azonosulni kell lépni minden korábbi bűnével is. Az igaz, hogy tudomásul kell vennünk az örökséget, és küzdenünk kell azért, hogy ne ismétlődjenek meg a dolgok. Nagy a baj, hogyha ugyanaz történik ma, mint 71 néhány évvel ezelőtt. Hogyha az akkori nemzetrontókat ma a történelem nagyjainak tekintjük, és nem akarnak tudni mindarról a veszteségről, ami korábban történt. Átviszik fiaikat a tűz. Ez volt annak idején a családszaporulat elleni társadalmi elgondolás lépés, fogány népeknél tűzbe vetették a nem kívánt csecsemőket. És hát hatott ez Izrael fiaira is, pláne, hogyha ez valamilyen Isten tiszteleti szokás, valamilyen ceremóniát lehetett esetleg kapcsolni. De nézzük most másféleképpen ezt a kijelentést. Fiaim tűzbe vitele, ez azt jelenti, hogy nem szólunk nekik időben, és nem hívjuk fel a figyelmüket, hogy ez a tűz megégette korábban is a mi fiatalunkat. Ne váljanak szélsőségesekké, gonosz, zabolátlan indulatok áldozataivá, ne vigyük a tűzbe. A második dolog, ami fontos látnunk, hogy mi Istent nem irányíthatjuk. Nem úgy van az, hogy amikor kedvünk támad, majdnem azt mondanám, hogy amikor füttyentünk egyet, akkor ő a rendelkezésünkre áll. Amikor akarjuk, akkor megszólítjuk, és még a választ is megpróbáljuk talán egy kicsit irányítani. És itt az Úr azt üzeni a prófétán keresztül, hogy ne képzeljétek, hogy én szóba állok velünk. Nincs rosszabb annál, mint amikor Isten hallgat. Az áldás, amit itt Isten tisztelet végén gyakran elmondunk, hogy fordítsd felénk fent arcodat, adj békét nekünk, az valami ilyesmiről szól, nem bírjuk elviselni, hogy nem nézel ránk, vagy haragos arccal nézel ránk, nem akarsz szóba állni velünk. Urunk, ne tedd ezt, mert elenézt bennünket ez a mellőzés. Na de nem akar az Úr mellőzni bennünket, csak nekünk pedig éreznünk kell, hogy nem mi kormányozunk őt, és akkor is, hogyha mindent megtesz értünk a végségig elmenve, senki akkora áldozatot nem hozhat értünk, mint amit ő tett. Ez a jel nekünk, ami Úr Jézus szenvedésében, akkor is, hogyha az ő messiási volta fölött eltérő a vélemény, mégis az, amit ő tett, az kikerülhetetlen és fokozhatatlan. Ebben a mi számunkra Istennek a szeretete mutatkozik meg, hogy mennyi az ember lélege, az abban áll, hogy mennyit adott érte az örökkévaló Isten, mindent odaadott a fiúban. De vajon engedjen-e, hogy szórakozzanak velem. Így is fogalmazhatnám. Mert mi szórakozunk olykor. Félig vagyunk sértve, Isten nem válaszol. És talán még nem is kutatjuk alaposan az okát. Hat ránk a környezet, abba is bele akarunk simulni, és elengedjük a fülünk mellett, hogy mi Isten határozott véleménye. Mit vár tőlünk, hogy viszonyuljunk a gyengékhez, a megbántottakhoz, a jogok nélküliekhez, a szegényekhez, az igazsághoz, merjünk-e kiállni, olyan amor lemondunk a kiállásról, hogyha annak némi kockázata van, és közben azt gondoljuk, hogy megmarad Istennel a beszélő viszony. És ő azt mondja, hogy nem marad meg. Akkor a beszélő viszony, ó, Úrunk, ne hallgass, kérünk, ebben az időben sem szólj hozzánk, és ösztönözzön bennünket a te megszólító szavad arra, hogy amit tőled fülbesúgva hallottunk, azt hirdessük akár a háztetőkről is. A harmadik dolog, azt mondja az Úr, aki nem akar elszakadni tőlünk, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással uralkodok rajtatok. Ezek a kifejezések, az erős kéz, kinyújtott kar, ezek az Egyiptomból való szabadulásnak a képei és szavai. Mert onnan is felemelt kézzel, erős kézzel, kinyújtott karral hozta ki az Úr az ő népét. Nem lehet lefogni a kezét. Ha ő akar valamit, az megtörténik. Amikor az Úr erős kézzel, kinyújtott karral, kiontott búsulással kénytelen uralkodni rajtunk, akkor megrendüljük ebben. Nem minden nyomorúság, betegség, baj a jele annak, hogy Isten valamiért formálni akar, vagy ítélni akar bennünket, ez nem így van, ismerjük jó könyvének ezt a felvetését is, de nem jó az Isten felemelt karja, kinyújtott keze, erős karja büntetése alatt lenni. És noha hirdetjük és hangsúlyosan hirdetjük, hogy ő végtelen, kegyelmű és szeretető és irgalmú, de nincs semmiféle megalkuvás benne a bűnnel szemben, főleg akkor, ha az ember játszik Istennek a kegyelmével. Azért azt jó tudni, hogy ezzel az erős kézzel szemben nekünk semmi esélyünk nincs, hogy az Isten kiontott búsulásával, az ő valódi uralmával szemben, amikor felkér az Isten, így mondja az ige elszéletnek ellensége, és magunk előtt látjuk a képet, vagy a saját irodalmunkból a húsakodó toldi, amint megjegyzésekkel és dárdákkal célozgatják őt a lényítő, és tűrte, amíg tűrhette, aztán feltel és közé kajítja a valókövet. Szóval, amikor az Isten felkel, akkor elszéletnek az ő ellenségei. És azzal folytatjuk a negyedik lépésünkben, hogy nem tehet más, mint kivisz a pusztába. Ez a puszta egy olyan fontos hely. Jézus is megjárta a kísértések idején 40 napig, Izrael népe 40 évig. A nagy ünnepeket megelőző időszak általában 40 napig tart, és az alatt ezt éljük meg, mint a pusztában lennénk, kicsit kivonulunk a világ örömei közül, komfortjából, és talán ezen a senki földjén, mert a puszta az, senki földje van mindenkié, a nagy általánosságok, általános igazságok helye, hát egy kicsit magunkba számít. Vezetek titeket a népek pusztájára, ahol szembe törvénykezem veletek. Ahol nem köti le a figyelmünket semmiféle reklám és egyéb látnivaló, hanem oda tudunk figyelni az Úrra. És tovább mentve az ötödik pontunkban, átviszlek titeket a vessző alatt, hozlak titeket a fénynek kötelébe. Ez nem a fenyítés veszélye, hanem a pásztornak a juhokat számláló és osztályozó botja. Ő dönti el, hogy kimegy tovább, ki az értékesebb, az ő megítélése szerint, és kik a lelésre szánt nyugók. Minden év elején zsidó testvéreink erre emlékeznek, hogy átvonulnak a népek a mindenható és örökkévaló pásztor számláló botja alatt, és elválasztja egymástól a jókat és a kecskéket, jókat és rosszakat, és azt kívánják egymásnak, hogy jó táblára legyél felírva, jó helyre legyél beégyezve, nehogy kiszelektáljanak valami nőt, módon. Átviszlek titeket a vesző alatt, és hozlak a Friednek kötelékébe. És itt van egy nehezen kezelhető szövegrész, nem baj, nem maradt meg emlékeinkbe. Valóban nehéz fordítási problémák is találhatók benne, mert mintha azt mondaná az Úr, hogy vannak, akik ugyan kijönnek a nagy nyomorúságból, mert az már elviselhetetlen, mint Egyiptomban volt, de nem fognak bemenni az ígéret földjére. Van valami nagyon drámai ebben. Nem bírjuk elviselni azt, ami adott, de képtelenek vagyunk arra, hogy az új feltételek szerint egy szabadabb, boldogabb világ öntudatos polgárai legyünk. És a másik, ami itt megint csak fejtörésre ad okot, mintha az Úr mondaná, hogy mindegyik őtök járjon a bálványai után, és szolgáljon azoknak. De édesanyám hangját hallanám, amikor egy-egyest vagy kettest hoztunk haza, és azt mondta, hogy csak így tovább. Valami ilyesmiről van itt szó, csak így tovább. Hát ha nektek a bálvány valamit jelent, ha a környező világhoz való igazodás érdekében ez elfogadható, ez a végtelen butaság is, őrültség, természetesen nem csak arról volt szó, hogy bálukat, különböző anyagból faragott bálukat imádtak ezek az emberek, ez kapcsolódott sok minden, még gazdasági érdek is. És úgy megérte nekik, mert ha bejön a sok szavazatot hoz, vagy sok pénzt, akkor bármi hallgasságot készek vagyunk ugye támogatni, vagy eltűrni. Hát azt mondja az Úr, csak így tovább. Ne játszunk ide is, oda is, kacsintva pálva táncot. Vagy ide, vagy oda. Járjatok akkor a bálványaitok után. De ezen is átsüt, átragyog az Úrnak az az üzenete, hogy ő nem kiszámíthatatlan ilyen szempontból. Ő nem ide is, oda is lép és ad áldást, nem. Azután bizonnyal hallgatni fogtok rám, mondja az Úr, és az én szent nevemet többé meg nem fertőztetitek bálványaitokkal. Vagyis Istennek a hite rendíthetetlen abban, hogy egyszer megjön az eszünk, és megtérésre jutunk. Tessék erre gondolni. Nem arról van szó, hogy olyan nehéz őhozzá visszatérni, vagy annyira lezárult minden út, mert mi elügyetlenkedtük az életünket, és elrontottuk a dolgokat. Azt üzeni az Úr, hogy ha minden odaveszett is, vagy úgy látszik, hogy odaveszett, ha ilyeneket kell mondani a keserű haragjában, hogy hát menjetek akkor a bálványaitok utána, azt tetszik nektek, de mégse akarja hinni ezt az Úr, mégse akar lemondani rólunk, hanem azt reméli, az az ő hite, hogy egyszer mégiscsak visszatérünk ő hozzá. És akkor most már ezek a gondolatok vannak a 6. és 7. pontunkban, amikor azt üzeni az Úr, hogy az én magas hegyemen, az én szent hegyemen ott fogtok szolgálni Izrael házat. Ott kívánom meg a ti áldozataitokat. Igen, van áldozat az Úrért. Miért hozunk áldozatot a bálványokért? Miért használódik el az életünk a semmiért, az önsorsrontásban? vagy a hitványságok szolgálatában, az alkalmazkodásban, az apró érdekekért való alkalmazkodásban, miért ne jöhetne egy megtérés, és miért ne vetnénk bele magunkat ilyen hévvel, ilyen elszántsággal az Úr igazságának a képviseletébe, az ő szolgálatába. Az én magas hegyemre akarlak állítani benneteket. Kivont engem a pusztulás gödréből, a köcegödörből, a sáros fertőből, és sziklára állította a lábamat. Ez Istennek az akarata, ez az ő terve, és hiszi azt, hogy megszenteltethet mi bennünk a pogányok szeme láttára. És egy utolsó gondolat, a hetedik, amikor is a profétán keresztül az Úr látja, és valóban ez az, ami működik, hogy amikor a megelőző kegyelem nyilvánvalóvá lesz, amikor az ember arra döbben rá, hogy Isten nem várja meg, hogy megtérjek, és mindent rendbe hozzak, és bizonyítsam, hogy megérdemlem az ő kegyelmét, hanem ezt megelőzőleg ő mindezt megteszi. Azzal viszlek benneteket, és ott fogtok erre a szeretetre rádöbbenni, mondja az Úr, és ott fogjátok megutálni ti magatokat minden gonoszságaitokért. Ezt ismeri az az ember, aki már eljutott a bűnbánatra, ezt a döbbenetet, amivel a megtérés kezdődik. Szinte poklot járunk, olyan kétségbeesés lesz úrrá rajtunk. Hogy tehettem, hogy ezzel az irányban ilyen sok jót mutató és tevő Istennel szemben dacoltam és elrontottam mindent és szégyent hoztam rá, de az ő szeretete tör meg, nem a büntetése, nem az erős kéz. Jól tudjuk, hogy az van. De akkor mindig bennünket vele való találkozás a megtérés útján, az a megdöbbentő, megelőző, mindig tetre kész, kegyelem és szeretet. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért, nem a ti gonosz utaitok és romlott cselekedeteitek szerint, mert azért ítélet járna, hanem annak ellenére. Isten rendíthetetlenül jó hozzá. Nem úgy van, hogy akkor kezd jó lenni hozzánk, amikor mi is elkezdünk jól működni, megfelelően viselkedni, hanem mikor még bűnösök voltunk, mikor még ellenségei voltunk, már akkor kiterjesztette ránk a kegyelmét. Szóval a mai napunk igényének a nagy üzenete az, hogyha nem vagyunk résen, nem járunk nyitott szemmel, felelősséggel, akkor jönnek ugyanazok a bukások, ugyanazok a szörnyűségek, ugyanazok a démonok, ugyanazok a bálványok, amikkel 10, 30, 50, 70, 100, 1000, 2000 évvel ezelőtt atyáink, elődeink találkoztak, és megint az Úr kegyelmére szorulunk, mint mindig, de kész megadni azt is, képtelen, örökké való az ő szeretet.